Egy Istentől érkező szolgálat 1991. június 30-áról. A témával Róma 11.1.25-ből. Izrael és a gyülekezet egy és ugyanazon gyökérből származik. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Nos, ma a program a következőképpen fog alakulni. Néhány percet rendelkezésre állítunk Goldner testvérnek, üdvözöljön minket, röviden beszámolót adjon, egyszerűen egészen szabadon elmondja, ami a szívén van. Azután következik egy rövid prédikáció. Egy csodálatos tanúbizonyságot hallottunk. Isten áldjon meg, Goldner testvér. Isten áldjon meg. A testvérünk mind a négy háborúban részt vett, tisztként a hadseregben, különösen a Golán fennsíkon, ahol a legtöbb harckocsi hátra maradt. Ő ott volt, és mindig is ott volt. És ime Isten megőrizte őt, és ezért is hálásak vagyunk. Áldja meg őt, és őrizze meg egész háza népét, amíg teljes mértékben át nem adja magát Isten előre meghatározott tervének. És Izrael népe is újra beilleszkedik a megváltás történetébe, és minden beteljesedhet, és az Úr királyként felállíthatja az ő királyságát. Ha így elgondolkodunk Izrael visszatéréséről, akkor mindannyian azt mondjuk, hogy ez nem véletlen. Nem elnyomás, nem a szükségletek, amelyek persze jelen lehetnek, hanem a bibliai proféciák beteljesedése. Mert Isten megáldja az egész föld minden népét. Viszont ha Izrael Isten áldását akarja élvezni, akkor vissza kell térnie Izrael föld területére, hogy ott meg lehessen áldva. Ilyenek tehát Isten útjai és tervei. És ezeket így kell tiszteletben tartanunk. És hálásak vagyunk azért is, hogy Istennek van egy bizonyos rendje, és nem mindenki tehet azt, amit akar, hanem Isten így szól, az én tanács határozatom meg fog valósulni, és amit én elhatároztam magamnak, azt véghez viszem. Röviden együtt áttekintünk néhány bibliai idézetet, azután megtiszteltetésben részesítjük a mi Urunkat. Az Ezékiel 36-ból még olvasok egy szakaszt Izrael népével kapcsolatosan. Ezékiel 36. fejezetének 24. verse. Ki akarlak ragadni benneteket a pogány népek közül? Összegyűjtelek titeket minden országból, és visszahozlak benneteket a saját földterületetekre. Ami ezt a tényállást illeti, számos bibliai idézetet olvashatnánk, például azt is, hogy ez az idők végén fog megtörténni. És ebből tudjuk, vagy felismerjük róla, hogy valóban a végidőben élünk, és hogy Isten ebben az utolsó korszakban lezárja az ő munkáját a gyülekezettel, hogy azután újra kinyilatkoztathassa magát Izrael népének, hogy akkor beteljesüljön az Ezékiel, nem az Ezékiel, hanem az Zakariás prófétán keresztül mondottak, hogy arra fognak tekinteni, akit átszúrtak. Azután jaj veszékelve sírni fognak. Zakariás 12. fejezet 10. verse. Rögtön azután kiárasztom szellememet a Dávid házára és Jeruzsálem lakóira. És most az eredeti szöveg szerint olvasom fel, úgy, hogy rátekintenek, vagy felpillantanak arra, akit átszúrtak, és fájdalmasan sírni fognak, ahogyan az egyetlen fiúért sírnak, és keserűen bánkódnak, ahogyan az elsőszülöttért bánkódnak. Nem csupán arról van szó, hogy valakire fel fognak tekinteni, aki át lett szúrva, hanem arról van szó, hogy tudjuk ki az, akit átszúrtak, átdöftek, és hogy az Úr maga lett emberré, és megbékéltetett magával minket, és megfizette értünk az árat. Most szeretnék felolvasni az első Mózesből, a 15. fejezetből. Ezek jól ismert szakaszok, mégis egy mélyebb megértést és hit megerősítést jelentsenek mindannyiunk számára. Hiszen a harmadik énekben ezt énekeltük. Felfele tekintek az ég fele, ahol a magasabb rendű kórusokban dicsőítenek téged. Itt azt olvassuk az első Mózes 15. fejezetének 5. versének második felében. Tekints fel az ég felé, és számold meg a csillagokat, amennyiben meg tudod számolni őket. Azután így folytatta, így legyen a te utódoddal is. És a 6. vers is ahhoz tartozik, ekkor hitet tanúsított Ábrám az Úrnak, és az Úr beszámította ezt neki az ő megigazulására. Nem csupán arról van szó, hogy feltekintsünk az égre, hogy hallgassuk Isten ígéjét, ez is hozzá tartozik, de ez nem minden. Amennyiben már feltekintünk az égre, és méltóknak találtatunk arra, hogy Isten ígéjét meghallgassuk, akkor hadd higgyük is úgy, még ha lehetetlennek is tűnik számunkra. Ábrahám fel lett szólítva az égre tekinteni és megszámolni a csillagokat. Nos, minden bizonnyal nem volt képes rá. És azután olyan számtalan lesz a te utódod, mint az ég csillagai és a tenger homokja. Ehhez felolvasok még az első Mózes 12. fejezetéből, hogy egyszerűen megmutassam nekünk, Isten magára vállalta a felelősséget minden népekért, és így mi is bele vagyunk foglalva az Úr, a mi Istenünk, emez áldásainak ígéreteibe. Első Mózes 12. 3. vers. Meg akarom áldani azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azokat, akik téged átkoznak, és te benned részesüljenek áldásban a föld minden nemzetségei. Amen. Nem csupán egy nép, hanem minden nemzet, minden törzs, minden nyelv. Az áldásban való részesedés kilátásba lett helyezve a föld minden népének, és mi hisszük, hogy minden nép, nyelv és nemzet közül kikristályosodik Isten egyetlen népe, mint a mindenható nagy gyülekezete, amelyben nincs személyes megkülönböztetés. Sőt, nagyon örülünk ennek, hiszen milyen nyerességünk lenne abból, amennyiben kívülállóak maradtunk volna. Ahogyan Pál apostol a rómaiakhoz írt levél 9. fejezetében kifejti, Izrael népének adatott a szövetség, az íge, az ígéretek, minden, mi pedig mindannyian azon kívül álltunk. De aztán észrevesszük, hogy Isten kiterjeszti az ő jóvoltából az ő kegyelmét, és pedig minden nemzetre, az egész világra határok nélkül, ahogy a Ézsás próféta mondja, a föld minden része lássa meg a mi Istenünk üdvösségét. Az Úr tehát Izrael népével indította el a folyamatot, hogy így az áldást mindenkire kiterjessze és eljuttassa, minden népekre kiterjeszte és eljuttassa, és a végén ismét bőségesen visszatérjen Izraelre. Ehhez felolvasok a Galatákhoz írt levél 3. fejezetéből a 8. és 9. verset. Galata 3, 8 és 9. vers. Itt az apostol kifejti Galata 3, 8 és 9. vers. Mivel azonban az írás előre látta, mi volt az írás? Azok a szavak, amelyeket éppen előzőleg olvastunk, és amely a Szentírásban dokumentálva van, ahogyan Isten Ábrahámnak mondta. Még egyszer felolvasom. Mivel azonban az írás előre látta, hogy Isten a népeket, vagy a nemzeteket, igaznak nyilvánítja a hit alapján, és előre bejelentette Ábrahámnak az üdvösség ígéretét. Te benned legyenek megáldva a népek valamennyien. Alleluja, amen. És a 9. vers, így azok, akik a hitből vannak, vagy élnek, egy idejűleg részesülnek az áldásban, a hívő Ábrahámmal. A hit az, ami meghatározó. Amennyiben egy zsidó nem hiszi el a neki adott ígéretet, az nem teljesedhet be az ő életében. Isten csak ott tud közbelépni, ahol az általa megígért dolgot egy nép vagy egy egyén elhiszi, és éppen ezért van megírva, hogy Ábrahám hitt Istennek, és ez az, ami az ő megigazulásának tulajdonítatott. Nem is a népekről általában van szó. Nem lehet azt mondani, hogy ez vagy amaz a nemzet, egy keresztény nemzet. Nem, névlegesen talán megfelelne, így lenne. De aztán azt kellene megállapítanunk, hogy mind a keresztény nemzetekben, és nem akarok túlzásba esni, de becslésem szerint 95%-uk az állami egyházakban, a nemzeti egyházakban, a keresztleveles keresztények között egyáltalán nincs semmi kapcsolata, vagy összeköttetése Istennel. Nem élt át egy üdvösséggel kapcsolatos élményt Istennel. Isten figyelembevétele nélkül él a kereszténység szárnyai alatt, de nem a magasságos szárnyai alatt és a mindenható árnyékában. Különben Isten lenne a vigasszuk és a reménységük. Próbáljatok meg egyszer Krisztusról beszélni a polgártársaitokkal, akik látszólag keresztények. Igen, hova jutotok ezzel a kezdeményezéssel? Az a benyomásotok lehetne, mintha olyan dolgokról beszélnék, amelyek ezeknek az embereknek valahogy egyáltalán semmit sem jelentenek, nincs hozzájuk semmilyen kapcsolatuk. Figyeljetek, Isten az, aki kiválaszt. Isten kiválasztja magának az ő népét minden nép, nyelv és nemzet közül, hogy abból összeállítsa az ő gyülekezetét, és lesznek közöttük fehérek, feketék, sárgák és barnák, ahogyan olvastuk is. Te benned részesüljenek áldásban a népek valamennyien. Így hát azok kapják meg, vagy részesülnek benne, akik a hitből valók. Nem azok, akik a Svájcból jönnek, nem azok, akik innen vagy onnan származnak, hanem így azok kapják meg, vagy részesülnek az áldásban, akik a hitből valók, bárhonnan is származzanak, akik a hirdetett, ihletett íge hirdetése által megkapják a hitet, akik aztán egyszerre hívők lesznek, azok részesülnek az áldásban a hívő Ábrahámmal együtt. A Galatákhoz írt levél 3. fejezetéből szeretném tovább olvasni a 21. és 22. verset. Galatákhoz írt levél 3. fejezet 21 és 22. vers. Vajon ezek után ellentétben áll-e a törvény Isten ígéreteivel? Soha, de soha. Sőt, amennyiben egy olyan törvény lett volna megadva, amelynek hatalma lenne életet kieszközölni, adni, akkor az igazságosság valóban a törvényből jönne, vagy származna. Látjátok, miről van szó? Az új, isteni örök életről. A törvény ugyanis csak kárhoztatja és elítéli az Istentől elszakadt, a bűnbe esett ember azért, hogy megmentésért könyöröghessen, és így átélje Isten kegyelmét, hívővé legyen, és azután üdvözöljön is. A törvény csak annyit mondhat, ezt szabad, ezt nem szabad megtenned. És látjátok, mindkét csoport vétkes lett az áthágásban. Azok, akiknek tilos volt, és azok is, akiknek megengedett volt. Senki sem volt képes betartani a törvényt teljes terjedelmében. Így hát el kellett jönnie valakinek, aki képes volt megtartani a törvényt teljes terjedelmében, hogy így magára vállalja azt a büntetés, amelyet a törvény jogszerűen követelt a mi vétkeinkért, hogy mi szabadon megmenekülhessünk. Ez a mi szeretett Urunk üdvüzenete. Majd a 22. versben ezt olvassuk. Már most immár az írás mindent összefoglalt a bűn alá, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján a hívőknek hozzáférhető legyen. Itt a hit személyesen kötődik, nem pedig egy a gondolatvilágunkban lebegő hit, hanem a mindenható Istenbe vetett hit, aki személyesen kinyilatkoztatta magát nekünk Immánuelként Jézus Krisztusban. Hányszor elmondtam már a szavaimmal, hogy aki Ábrahámot látta, az csak Ábrahámot látta, aki Mózest látta, az Mózest látta. Aki bármely másik prófétát látott, az a bizonyos prófétát látta. Ám a lényeges kérdés az, hogy ki látott kit? Ki látta Istent, aki nyilvánvalóvá lett Jézusban egy hústestben, de hiszen csak azok, akiknek kinyilatkoztatta magát. A többiek mind azt mondták, de hiszen ismerjük őt, az anyját, a fitestvéreit, épp úgy, mint a lánytestvéreit, hiszen mindannyian közöttünk laknak. Mi áll a Mikás könyvében, hogy az ő eredete az ősidők napjaiból való. Mikás 5. fejezet, ahol meg van írva, hogy a megváltó Betlehemben fog megszületni. Az apostol a zsidókhoz írt levél 7. fejezetében kifejti ezt, Melkisédekre hivatkozva, és megmagyarázza az ő nevét. Felolvasom nektek az Ábrahámra való utalással, vagy Ábrahámmal összefüggésben írt részre hivatkozva. Itt olvassuk Melkisédekről a zsidókhoz írt levél 7. fejezetben. Ez a Melkisédek ugyanis a Sálem királya. Mit jelent a Sálem? Jeruzsálem. A magasságos Isten papja elment Ábrahám elébe, amikor az a királyok legyőzéséből visszaérkezett, vagy visszatért, és megáldotta őt. Ki az, aki megállt tehát? Figyeljetek, itt egy feladatot kellett teljesíteni. Isten sok minden. Isten teremtő, Isten fenntartó, Isten bíró, Isten király, Isten sok minden. De itt az volt a lényeg, hogy meg legyen ünnepelve vagy tartva az úrvacsora. Melkisédeknél volt kenyér is és bor is, és így ment Ábrahámnak elébe, hogy megünnepelje az úrvacsorát. A 2. versben így folytatódik. Viszontzásul Ábrahám megosztotta vele a zsákmány tizedét. Először is úgy van, hogyha lefordítjuk a nevét, akkor ő az igazságosság királya. Rögtön azután a Sálem királya is, ami azt jelenti, hogy a békesség királya. Nincs neki apja, nincs anyja, nincs ősök sora, nincs napjainak kezdete, sem életének vége nincs. Nos, ki lehet ez? Hiszen mindennek volt valaha kezdete, és amennyiben az ős kezdetben volt, akkor is valamikor minden elkezdődött, ugye? Ez a teremtés, a teremtett világ valamikor nem létezett, azután létezésbe jött. De itt van valaki, akinek nincs kezdete és nincs vége. Ő csak az alfa és az omega lehet, az első és az utolsó, akiben minden állandóságot talál. A második Zsoltárból szeretném felolvasni azt a jól ismert szót, vagy ígét a második Zsoltárból, a megváltó születésével összefüggésben, aki ugyanis fiúvá kellett, hogy váljon azért, hogy mi is fiak és leányok lehessünk. Csak a 7. és 8. verset a második Zsoltárból. Hadd tegyem közhírré az Úr tanácshatározatát. Ő ezt mondta nekem, te vagy az én fiam, én magam nemzettelek ma. Igényel tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a föld határait. Ami a tanácshatározat szókifejezést, azaz Isten tanácshatározatát illeti, erről lehetne például Ézsaiás próféta 46. fejezetének 10. versében olvasni. Ézsaiás 46. fejezet, a 10. vers. Kezdettől fogva bejelentettem a kimenetelt, és ősidőktől fogva azt, ami még nem történt meg. Én megparancsolom, teljesüljön az én tanácshatározatom, és mindazt, amit megfelel nekem, azt végrehajtom. Isten egyszerűen így rendelte el. Meghozott egy tanácshatározatot, és ebbe a tanácshatározatba a népek is bele vannak foglalva, bevonva. Szeretném ezt felolvasni az Ézsaiás 65. fejezetének 1-3-ig tartó verseiben. Ézsaiás 65, 1-3. Felderíthető voltam azok számára, akik nem kérdeztek utánam, és megtalálható voltam azok számára, akik nem kerestek engem. Megértitek-e, miről van szó? Voltak emberek, akiknek nem volt semmi kapcsolatuk Istennel, akik nem keresték őt, és éppen ezért nem is tudták megtalálni, akiket nem vonzott magához. Hadd egészítsem ki ezt talán rögtön a Hózsásból is, hiszen ismeritek ezeket az igehelyeket. A Hózsás prófétában itt az első fejezetben áll, Hózsás első fejezet, az utolsó két vers, aztán a második fejezetből is. Hózsás 1, a 8. és 9. vers. Miután elválasztotta a nem szeretetted, ismét teherbe esett, és egy fiút szült. Akkor így szólt az Úr, nevezd előtt, nem az én népemnek, mert ti nem vagytok az én népem, és én sem tartozom hozzátok. Voltak tehát népek, akik nem tartoztak Istenhez, akik nem voltak az ő tulajdona, a nem az én népem. Aztán a második fejezet második felében, az első versétől kezdve ezt olvassuk. Második fejezet második felében, ti nem az én népem vagytok, de az élő Isten fiainak fogtok neveztetni. Valóban számos bibliai idézetet lehetne felolvasni, és újra bizonyítani, vagy a gyertyatartóra állítani, hogy Isten az Ótestamentumban már mindent valamilyen módon elrendezett. Erről nincs szükség semmilyen vitára. amennyiben csak kegyelmet találtunk Isten előtt, és megvilágosodott a szívünk szeme, hogy bepillanthassunk ebbe az isteni tanácshatározatba. Tehát megvilágosodott a szívünk és a szemünk. De valójában úgy van, hogy többségben vannak azok, akik elhomályosítják Isten tanácshatározatát, mint azok, akik világossá teszik azt. Ekkor az Úr szava így intéződött Jobhoz, egy nagyon súlyos feddéssel. A Jób 38-ban, itt felolvasom a Jób 38. fejezetéből az első és a második verset, azután a 31-től a 33. tartó verseket is. Jób 38, első és második vers. Akkor az Úr a következő képpen válaszolt Jobnak a forgó szélből. Ki az, aki Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét értelmetlen szavakkal elhomályosítja? Állj fel! Öveszt körül derekadat, mint egy férfi, így én kérdezni akarlak téged, és te taníts engem. Vannak emberek, akikről az lehetne a benyomásunk, hogy a teljességből merítenek, és hogy akár a magasságost is képesek tanítani. És itt következik a feddés, magától az Úrtól, a forgó szélből. Jó a címzett, egy istenfélő ember, egy érlelt istenfélő ember, aki kijelentette, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él. És mégis minden olyan bizonytalan volt körülötte, a megpróbáltatások súlyosan nehezedtek rá. És látjátok, az Úr a forgó szélből szól hozzá, és megkérdezi tőle, hogy ki az, aki ott Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét, nem a sajátját, hanem Isten üdvösséges kapcsolatos tervét. Szeretteim, nekünk meg kell értenünk, hogy azok az emberek, akik Istenhez tartoznak, azok Isten üdvösséggel kapcsolatos tervébe tartoznak, hiszen nem csupán egy dologról beszélünk, hanem mi magunk is részesei vagyunk ennek a dolognak, részesei vagyunk ennek az isteni ügynek, amely ezekben a napokban zajlik, és amely tökéletesítve lesz. Tehát, ki az, aki Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét értelmetlen szavakkal elhomályosítja? Belátás nélkül, állj fel, öveszt körül a derekadat. Nos, ki is lenne képes tanítani Istent? Sőt, útra való kapott egy kis tanulságot is a Jób, a 38. fejezet, 31., 32. és 33. versében. Itt ez áll, 31. vers. Képes vagy-e összekötni a fiastyúk csillagkép kötelékeit, vagy meglazítani az Orion a kaszás csillag bilincseit? Képes vagy-e időben megjeleníteni a zodiákus csillagképeit, és irányítod-e te magad a nagy medvét a kölykeivel együtt? Ismered az égbolton érvényes törvényeket, vagy te határozod meg az ég uralmát a föld felett? Nos, itt az Úr nagyon szigorúan számon kérte Jobot, hiszen tudjátok, hogy az úgynevezett három barátja Jobnak semmi másra nem volt képes, csak vádakat emelni ellene. Jób pedig már így is elég nyomorúságban volt, és minél többet követeltek tőle, annál nagyobb lett a nyomorúsága. Neki válaszra volt szüksége, nem pedig egymást követő szemrehányásokra. Amennyiben valaki bajban van, akkor nem célszerű tovább rúgni őt, hanem segíteni kell neki, lehajolni hozzá, aláhajolni, és együtt Istenhez fohászkodni, felemelni, hogy az Úr segíthessen. Itt pedig megfigyelhetjük, hogy Isten az ő mindenhatóságára van utalással. Te vagy-e az, aki a fiastyúk kötelékeit szerelgeti? Te vagy-e az, aki az Orion bilincseit oldod? Te hozod-e elő a zodiákus csillagképeit? Nos, ezek a dolgok is benne vannak a Bibliában. Észrevettétek-e már? Ezek a dolgok is benne vannak a Bibliában. Te hozod elő a zodiákus csillagképeit a megfelelő időben, és te irányítod a nagy medvét a kölykeivel együtt, aztán jön a legfontosabb. Ez a jó, ugyanis szinte minden hozzá intézett beszédre, kérdésre válaszolt is, és ellenvetést is megfogalmazott. És itt fel van téve neki a kérdést, hogy ismered-e az égben érvényes törvényeket? Ez egy nagyon jó kérdés. Ma ugyanis számtalan Biblia értelmező és magyarázó létezik, viszont kevesen alkalmazzák a gyakorlatban, kevesen töltik meg élettel azt, ami a Bibliában írva van. Viszont értelmezni, azt bőven tudják, és vannak, akik tudják. Nem csak jelek és csillagok, időjárás értelmezők léteznek, hanem nagyon bőven Biblia értelmezők is. Viszont kevesen, nagyon kevesen vannak, akiket Isten elhívott és megvilágosított, hogy valóban felismerjék, miről is van szó, miről beszélt Isten a proféták száján keresztül, és amit az Új és Új Szövetségben megmutatott azoknak, akik hittel fogadják. Pál apostol pedig azt írja, hogy a Jézus Krisztusról szóló evangélium a zsidók számára ostobaság, a görögök számára pedig, hát mit akarnak kezdeni ezzel? Világi bölcsességet akarnak maguknak. A zsidók jeleket akarnak, de hiszen minden megtörtént körülöttük. Jelek és csodák is történtek, és mégsem volt elég számukra. Ismerjük-e mi a mennyben érvényes törvényeket? Megértettük-e mi azt, hogy Isten adott nekünk egy kézikönyvet, utasításokat útra valól, egy leírást arról, hogyan kell mindennek zajlania? A mi Istenünk egy hűséges Isten. Jó volt az, aki megértés nélkül, szavakkal csak elhomályosította Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét. Aki meg akarja érteni Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét, tartózkodjon a saját szavaitól és megjegyzéseitől, hanem hagyja, hogy Isten szelleme vezesse őt szóról szóra, ígeherről ígeherre, az Ószövetségből az Új Szövetségbe, az Új Szövetségből az Ószövetségbe, és így még ki fog alakulni előttünk az Isten teljes üdvösséggel kapcsolatos terve, amely kegyelemből hirdetve is lett nekünk. Feltárul így előttünk. Az apostolok cselekedete 20. fejezetben Pál apostol még egyszer leszögezte ezt, és kifejezésre juttatta az apostolok cselekedete 20. fejezetének 25. versétől a 27. verséig. És most lássátok, vagy figyeljetek, én tudom, hogy többé nem fogjátok újra látni a tekintetemet, vagy az arcomat. Ti mindannyian, akik között Isten országának hirdetőjeként jártam, vagy prédikátoraként jártam. Ezért ma határozottan biztosítalak benneteket arról, hogy senki halálát nem viselem a lelkiismeretemen, mert nem mullasztottam el a magam részéről, hogy ne hirdessem nektek Isten teljes tanácshatározatát, teljesen átfogóan. Tehát miben állt ez a hitbizonyosság? Miből érvényesült a tiszta lelkiismeretet? Mivel akart Isten elérni? Azzal, hogy közhírré tette Isten teljes tanácshatározatát teljesen átfogóan, és így lehetőséget adott a hallgatóknak és az olvasóknak, hogy részesüljenek abban, amit Isten itt a Földön cselekszik. Hadd folytassuk a rómaiakhoz írt levél 11. fejezetével, egy nagyon csodálatos szakasszal. Nincs más fejezet, amelyhez hasonlítható lenne, ha a felvilágosításról, a tisztázásról van szó, ami Izrael népét és a nemzeteket illeti. A rómaiakhoz írt levél 11. fejezet, itt olvassuk el az első verstől a 6. versig, aztán a 11. verstől. Most tehát felteszem a kérdést. Vajon elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen sem. Hiszen én magam is izraelita vagyok. Ábrahám leszármazottjai közül, a Benjámin törzséből. Nem. Isten nem vetett el azt az épet, amelyet előre kijelölt magának. Vagy nem tudjátok-e, hogy mit mond az írás Íjés esetében, amikor az Isten előtt Izrael népe ellen panaszt emelt? Uram, megölték a te prófétáidat, ledöntötték az oltáraidat, egyedül én maradtam meg, és most nekem is az életemre törnek. De hogy hangzik az Isten válasza neki? És itt szeretnék egy pillanatra megállni. Nem csupán, hogy mi az Isten válasza neki, hanem arról van szó, hogy az Isten válasza, amely hozzá lett intézve, az az Isten válasza hozzám, és hozzád intézve is, mert az ige mindannyiunkhoz intéződik. Így hát ez mindannyiunknak a válasza. De hogy hangzik az Isten válasza neki, vagy hozzáintézően? Még megtartottam magamnak 7000 olyan férfit, akik nem hajoltak térdre a Baál előtt. Hasonlóképpen a mi időnkben is létezik egy maradék, amelyet az isteni kegyelem kiválasztása szerint. Viszont ha kegyelemből lett, vagy történt a külön választás, vagy elkülönítés, akkor már nem a cselekedetek alapján történt, különben a kegyelem már nem is lenne kegyelem. Izrael népével is a kegyelem lesz a meghatározó, a döntő, és nem a törvény. Kegyelem és ismét kegyelem. Az Úr szava szerint, amelyet Mózeshez intézett, aki iránt kegyelmes vagyok, az iránt kegyelmes vagyok. Akin megkönyörülök, azon megkönyörülök. Most pedig a zsidóságtól a nemzetek felé, az átmenet, aztán onnan vissza a nemzetektől a zsidók felé tartó átmenetről, a rómaiakhoz írt levél 11. fejezetének 11. versétől olvashatunk erről. Így hát azt kérdezem, talán azért botlottak-e meg, hogy elbukjanak? Semmiképpen sem. Sokkal inkább az ő vétkük következtében jutott el az üdvösség a pogányokhoz. Ez pedig őket ismét a versengésre kell ösztönözze. Hadd álljak meg itt egy pillanatra, és csak is egy pillanatra, mert el kell jönnie annak az időpontnak az új szövetségi gyülekezettel kapcsolatosan, amely féltékenységet vált ki Izrael népében a gyülekezet iránt, vagy a gyülekezettel szemben. Azok a dolgok, azok a természetfeletti dolgok, amelyeket Isten az Úr a mennyasszony gyülekezet elragadtatását megelőzően fog tenni, olyan hatalmasak lesznek, hogy Izrael népét ösztönözni fogják a versengésre azáltal, amit Isten még meg fog tenni. Nos, rendben, hadd olvassunk tovább. Istennek megvannak az útja és eszközé, és minden dicsőségesen fog véghez vinni. Olvasok tovább. Bátran még egyszer, a 11. verset. Ez pedig ismét sarkalja őket az utánzásra. Mindazonáltal, ha már az előbb elkövetett vétkük egy gazdag áldássá vált az emberiség számára, és elmaradásuk egy gazdag áldássá vált a pogányok számára, mennyivel áldásosabb lesz, áldással gazdagabb lesz akkor a teljes számuk. Értitek-e, miről van itt szó? A teljes szám. Ez a szó összetétel még egyszer olyan szépen meg van fogalmazva, hogy amikor a nemzetekből összetevődő teljes szám be fog menni, akkor Izrael népe meg lesz mentve teljes egészében. Még egyszer, mennyivel áldásosabb lesz a teljes számuk. Most pedig hozzánk van intézve, hozzánk vannak intézve a mondottak, nektek pedig a pogányoknak ezt mondom, épp éppen azért, mert a pogányok apostola vagyok. Annál nagyobb tiszteletet adok a szolgálatomnak. Hát, ha így ösztönözni tudom néptársaimat az utánzásra, és néhányukat meg tudnák még menteni. Mert ha már az ő elvettetésük a világ megbékéléséhez vezetett, mi más lehetne az ő elfogadásuk, mint az élet a halálból? Melyik ótestamentumi ige szakaszra gondoltok most? Kérem, melyik ótestamentumi ígére gondoltok most? Elolvasom még egyszer ezt a részt a 15. versből, mert ha már az ő elvettetésük a világ megbékéléséhez vezetett, mi más lesz, vagy ki fog, mi mást fog kioldani az elfogadásuk, mint az életet a halálból. Ki ismeri az ígét a Hózsás prófit 5. fejezetéből az utolsó verseket, azután a Hózsás 6-ból az első verseket. Itt megvan írva a prófétai ígében. Hózsás 5. fejezet a 15. és 16. vers. Elmenekülök szó szerint, visszatérek lakóhelyemre, amik bűnösnek érzik magukat, és amik keresnek engem. Amikor nyomorúságban vannak, komolyan vágyakozni fognak utánam, és ezt fogják mondani. Gyertek, hadd térjünk vissza az Úrhoz, mert ő az, aki szétszaggatott minket, és ő újra meg is fog gyógyítani. Ő megsebzett minket, vagy megvert, és ő be is fogja kötözni sebeinket. Már 2 nap múlva helyreállít minket, vagy fel fog gyógyítani. A 3. napon pedig újra felállít, vagy helyreállít minket, hogy az ő szeme előtt éljünk. Hát nem csodálatos ez az ige szakasz. Isten volt az, aki ezt kijelentette az ószövetségi proféták száján keresztül. Elmondom nektek, hogy mi a helyzet. Isten egy mindent tudó Isten. Ő már az örökkévalóságtól fogva meghatározhatta és eldönthette, mi fog történni, és előre leírathatta az egész folyamatot, mert ő az egész folyamatok irányítója és meghatározója. Amen. Mindannyian így gondolkodunk, vagy inkább hisszük? Természetesen. Hiszen Isten nem ma fog hozzá tervezgetni, mert az ő terve egy örökkévaló terv. És ez a csodálatos gondolat is, hogy a 2. napon meg akarom gyógyítani, és be akarom kötözni sebeiket, a 3. napon pedig ismét segítek nekik, felsegítem őket, hogy feléledjenek az én szemeim előtt. Egy nap Istennél annyi, mint 1000 év nálunk. Így áll a Zsoltárban, így áll a 2 Péter 3-ban, hogy egy nap Istennél annyi, mint ami 1000 évünk. 2000 év telt el majdnem, a 3. napon Isten életet fog adni a halottak közül. Hadd hangsúlyozzam még egyszer. Szeretett Goldner testvérem, a zsidók, legyenek akár Oroszországból, Etiópiából, vagy a világ bármely részéről, visszatérnek, igen, mert Isten vonza őket. Miért nem jöttek már 500 évvel ezelőtt? Miért nem még korábban? Mert most van itt az ideje, és éppen ezért jönnek most tömegesen, mert Isten ott fogja nekik kinyilatkoztatni magát. Így áll például a Zakariás 4-ben, de most nem tudunk erre részletesen kitérni. Tehát Isten újra helyre fogja állítani Izrael népét, a helyére, ahová tartoznak, és mindkettő úgy a gyülekezet, mint Izrael, ugyanabból a gyökérből származik. És ezt is felolvasom nektek a Rómaiakhoz írt levél 11. fejezetéből. Éppen a Hózsás próféta szavára való tekintettel még egyszer felolvasom a 15. verset, majd folytatom. Mert ha már az ő elvettetésük is a világ megbékítéséhez vezetett, hadd mondjam itt el, a megbékélés a golgotai keresztrefeszítés eredménye volt. Azonban először így szólt az Úr, menjetek csak Izrael népének elveszett juhaihoz, a pogányhoz vezető utat ne válasszátok. És csak azután kellett eljönnie annak a pillanatnak, amikor az egyik véget ért, és a másik elkezdődhetett. Ahogy Pál apostol az apostolok cselekedet 13. fejezetében előadja és mondja, most pedig érvényes az ige, hogy a pogányok világosságával tettelek, vagy rendeltelek el téged, és így tovább. És azután így áll. Amikor pogányok ezt meghallották, megörültek, és mindazok, akik el voltak rendelve az örök életre, hívők lettek. Ez a Golgotai kereszten Isten által véghez vitt megbékélés az egész emberiséggel üdvtörténelmi fordulatot vett, és ezért annyira hálásak vagyunk. Mi más lehetne az ő elfogadásuk, mint az élet a halálból? Tovább olvasom. Mindazonáltal, ha az elsődleges, a zsenge kenyér szent, akkor az egész tészta massza is az, és ha a gyökér szent, akkor az ágak is azok. Már most, ha egy néhány az ágak közül ki lett törve, és te, aki egy vad olajfaág voltál, azok közzé beoltattál, és ezáltal részesültél a gyökérben, amely biztosítja az olajfának a zsírtartalmát. Úgy ne dicsekedj, ne kérkedj vele a többi ággal szemben. És ha mégis megteszed, úgy gondold meg, hogy nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér hordoz téged. Ezt az íge szakaszt nem lehet teljes mértékben kiemelni. Ki ez a gyökér? Olvassátok el Jelenések 5-ből. Nagy Dávid gyökere és gyökérhajtása. Egy gyökérhajtás fog kihajtani, vagy egy sári, mai német nyelven pontosabban fogalmazva. Ezt elolvashatjátok Ézsás prófétánál, ahol két helyen is egyértelműen le van írva, hogy ő mindkettő, a Dávid gyökere és a gyökérhajtás. Minden őrá van alapozva, ő benne lett összefoglalva minden zsidók és pogányok, mindazok, akik Isten tervében vannak belefoglalva, ugyanazon isteni kinyilatkoztatás talaján állnak, és ugyanaz a gyökér táplálja őket, mert a nedv végül is a gyökeren keresztül jön felfele, és eljut egészen az ágakig. A nedv ugyanis egyetlen fánál sem áramlik az ágakból a gyökérbe, hanem a gyökereken keresztül jön fel, és minden fának életet ad, valamint azt a gyümölcsöt, amely később rajta található. Tehát Isten Izrael népével indította el a folyamatot, a kezdetet, Jézus esetében mi lett ígéretbe adva a Júda törzsének? Tőled származzon, vagy te belőled. Hajtson ki nekem az, aki uralkodni fog Izraelben, a szamárcsikót a szőlőtőkéhez köti. Minden megvan már írva az Ótestamentumban, és így hálát adunk Istennek, az Úrnak, hogy minket is táplál a gyökér, és gondoskodik rólunk. Lehet, hogy néha kiszáradnak érezzük magunkat, mintha nem lenne igazi életünk. De hadd mondjam el ezt is, hogy Isten ígéje az, ami szellem és élet, ahol hitben ez be van fogadva, és az Úr megkapja a neki járó hálaadást, hogy gyümölcsöt fog teremni, és nem fog üresen visszatérni, hanem elvégzi azt, amire elküldetett. Isten Izrael népével kezdte el, és Izrael népével fogja befejezni. A között van a gyülekezet számára kijelölt idő, amely minden nyelvből és nemzetből tevődik össze. Ehhez csak a rómaiakhoz írt levél 11. fejezetét olvasom fel. De elolvashatnám az apostolok cselekedetei 15. fejezetét is, és néhány más helyet is. A rómaiakhoz írt levél 11. fejezet 25. verse. Nem szeretnélek ugyanis, szeretett testvéreim, tudatlanságban hagyni benneteket, eme titokkal kapcsolatban, hogy ne essetek áldozatul a saját gondolataitokba vélt bölcsességbe, mert a megkeményedés az izraelitáknak egy részét érte, de mindaddig, amíg a pogányok teljes száma be nem teljesedik, vagy be nem ment. Halleluja, amen. Nem örökre, hanem mindaddig, amíg a pogányok teljes száma be nem teljesedik, be nem ment. 26. vers tovább, és ezen a módon Izrael népe teljes egészében együttesen meg lesz mentve, amint meg van írva, hogy Sionból jön a szabadító. Ő szabaddá teszi Jákobot minden istentelen lényétől, és ebben fog megnyilvánulni számukra az általam létrehozott szövetség, amennyiben eltávolítom bűneiket. Ó, de hiszen mind tovább olvashatnánk, egyre tovább olvashatnánk, és elmélyülhetnénk benne. Hadd foglaljuk össze a lényeget. Istennek van egy terve az ő népével, Izrael népével, mint egységes, összességében is ebben is létezik először is a kiválasztott rész, ebben az egység, az összességben, ahogyan a gyülekezetben is léteznek az elhivatottak és a kiválasztottak. Az egyiknek részük, az egyik csoportnak részük lesz az első feltámadásban, a többieknek a másodikban. Isten mindent szépen és áttekinthetően elrendezett, vagy rendszerezett. És valójában a saját szemeink előtt látjuk beteljesedve, hogy Isten összegyűjti, hazaviszi az ő népét, ahogy már Mózes által az 5. Mózes 5. fejezet 5. versében is kijelentette, hogy Izrael szét lesz szórva a nemzetek közzé, majd újra össze lesz gyűjtve. Abban az időben élünk, amerről az Úr is beszélt, és így szólt, bizony valószínűen mondom nektek, ez a nemzedék nem fog elmúlni, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én szavaim soha el nem múlnak. Mi vagyunk az a nemzedék, akik most mindezt átélhetik. És mennyire örülünk annak, hogy Isten összegyűjt Izrael népét. Mennyire örülünk annak, hogy az Úr építi az ő gyülekezetét. Minden egyházból és szabad egyházból, minden felekezetből és vallás felekezetből előhívja az embereket, olyan embereket, akiknek kinyilatkoztathatja magát, akikre rábízhatja az ő szavát és ígéreteit, akik komolyan veszik a vele való szövetségkötést, akik bűnbocsánatot és új életet kapnak Istentől, és így részessei lesznek a mai napokban az Isten üdvösség történetnek, hogy így tanulni lehessenek annak a beteljesülésének. Ugyanígy örülünk annak is, hogy Izrael népe visszatér. Hiszen egyetlen néppel sem vagyunk olyan szoros kapcsolatban a földön, mint Izraellel. Nincs olyan Isten gyermeke, aki azonosulna saját országával és kormányával, és annyira kötődne hozzájuk, mint Izrael népéhez. Minden földi állampolgár számára, ha igazán Isten gyermeke, Izrael áll az első helyen, és csak azután következik, ami engem illet, az a nemzet, amelyhez tartozunk, vagy, ha már valaha is váltottunk, a saját választásunk szerinti nemzet. Tehát szívből áldjuk Izrael népét az Úr, a mi Istenünk nevében. És számunkra azt is kívánjuk, hogy a mindenható Isten teljes áldása legyen velünk ezekben a napokban, hogy beteljesedhessen az, amit olvastunk, hogy a pogányok közül, a teljes szám belépjen. Végül mindennek be kell teljesednie, és azután az Úr a Sionból. A Sionból. Ó, hány helyet olvashatnák még fel, most az Ótestamentumból és az Új Szövetségből. Csak egyet mondhatok, magasztalva legyen az Úr, a mindenható Isten, aki így kinyilatkoztatta nekünk az ő akaratát és az ő tanács határozatát, és megajándékozott bennünket egy áttekintéssel és megértéssel. És még csak messziről sem gondolunk arra, hogy a saját szavainkkal beszéljünk arról, amit Isten mondott és megígért, hanem a Szentírást, és újra a Szentírást vesszük alapul, és hagyjuk, hogy Isten újra és újra szóhoz jusson, hogy tanítson minket, és mi erről tájékoztatást kapuljunk. Kitől? Őtől, az ő ígéje szerint, és az ő szelleme által. Akkor már senki nem lesz többé ide-oda frázva, kavarva, semmilyen tanítási mozgalom szél nem fogja többé megingatni, hanem szikládan meg lesz alapozva. És lám úgy van, érezzük, hogy a gyökér hordoz minket, a gyökér táplál minket. Isten ma is fel akar éleszteni, ma is új áldást fog adni. Hadd hatoljon át az ő élete minden ágon, hogy gyümölcsöt teremjünk az ő nevének tiszteletére.